24. fejezet. Káta óvatosan visszaengedte a magas nádat és hátra kúszott az alacsony dombocskára, ahol korábban Mákrot hagyta. Körülötte a hideg nyírkos levegő megtelt a rothadó növényzet szagával. Sötét sárban tocsogott, és az egész lábszárát összekoszolta, ahogy halkan lopakodott egy magyar bokorról levágott ágat húzva maga mögött. Végül szilárd talajra ért, és görnyedve osont fel a part oldalon, feszülten keresve a centúriója nyomait. Pszt, erre! A dombocska tetejét borító nádasból egy kéz nyúlt elő, és odaintett neki. Kátó előre lendült, nem törődve azzal, hogy felzavarja a nádast, és így, ha a faluban valaki netán errefelé néz, észreveheti őket. A dombtető túl oldalán kis tisztás húzódott, amit még hajnal előtt alakítottak ki, halkan levágva a nádast. Mákró a földet borító sáson hasalt, átkukucskálva az előző nyári sarjak száraz, barna maradványai között. Kátó ledobta a magyalág végét, és letelepedett a centúrió mellé. A domb túloldalán a nádas végig nyújtózott a lassan csordogáló folyó partján, amely a durott rüges falut körülfogva természetes védelmül szolgált. A település túlsó oldalán magas föld sánc húzódott, tetején vaskos cölöp kerítéssel, amelyen keskeny kapu vezetett át. Maga a falu azt a már megszokott lehangoló látványt nyújtotta, ami oly annyira jellemezte az egyszerűbb kelták építkezési szokásait. A veszőből font és sárral betapasztott falu kerek kunyhók tetejét a folyóparton vágott nád fette. Mákró és Kátó a kis dombocskáról jól ráláthatott a falura. A legnagyobb kunyhó a folyóparton állt, közvetlenül a két rómaival szemben, és saját cölöp kerítése volt. A cölöpök gyűrűjének belső oldalát kisebb kunyhó kövezték. A térség egyik részén számos faoszlop állt, amelyeket a két római meglehetősen ismerősnek talált, kard gyakorlatra használt oszlopok. Mielőtt nézelődtek, az egyik kisebb kunyhóból egy csapat fekete köpönyeges férfi bukkant elő. A britonok levették a köpenyeiket, majd hosszú kardjaikat előhúzva kiválasztottak maguknak egy-egy oszlopot, amit aztán jól irányzott vágásokkal csapkodni kezdtek. Az éles recsenések és tompa puffanások áthallatszottak a folyó síma felszíne fölött. Kátó tekintete a nagy kunyhó melletti különös építményre vándorolt. Úgy nézett ki, mint valami kis bódé. Nem látszottak rajta ablakok, és egyetlen apró ajtaját kívülről vaskos keresztfa zárta le. A bejárat előtt fekete köpenybe öltözött alak állt, egyik kezében lándzsával, míg a másik kezét földre támasztott pajzsán nyugtatta. – Van valami jele a túszoknak, uram?
– Nincs, de ha a faluban vannak, akkor az a bódé a legjobb hely, ahol kereshetjük őket. Nemrég láttam, ahogy bevisznek egy korsót és egy kis kenyeret.
Mákró elfordult a falutól, és hátrább húzódott a levágott nád zizegő halmán.
– Mindent elrendeztél?
– Igen, uram. A lovaink biztonságban vannak a völgyben, amit Prasutagus mutatott. Megbeszéltem Budikával, milyen jelet használunk baj esetén, intett Kátó a magyalág felé.
Ha még sokáig halogatják, sötét lesz, mire hozzákezdünk, jegyezte meg Mákró halkan.
Prasutagus azt mondta, elég időt akar adni nekem, hogy visszatérjek hozzá, aztán ők is elindulnak.
A völgyben hagytad őket?
Igen, uram.
Értem.
Mákró a szemöldökét ráncolta, majd ismét előre mászott, és tovább figyelte a falut.
Gondolom, várnunk kell még egy ideig, mire felbukkannak.
Ugyan a tél lassan a végéhez közeledett is, még mindig hideg volt, és a szitáló eső teljesen átáztatta a ruháikat. Kátó kis idő múltán reszketni kezdett, és vacogtak a fogai. Megfeszítette az izmait, próbálva úrrá lenni a reszketésen. Az elmúlt néhány nap élete legkellemetlenebb időszaka volt. Nem csak az utazás kényelmetlenségeit kellett elviselniük, de az állandó félelmet is, hogy leleplezhetik őket. Rettegtek a fogságba eséstől, ami a nap minden pillanatát gyötrelmessé tette. Most, ahogy meleg étel után sóvárogva, csontig átfagyva, bűzlő sár borította lábbal a nyírkos folyó parton feküdt, azon kezdett tűnődni, megpróbálja elintézni, hogy valahogy leszereljék a légióból. Nem először gondolta arra, hogy ott hagyja a hadsereget. Nem először a hosszú út során. A gondolat menet már nagyon ismerős volt számára, és középpontjában az állt,
Hogyan tudná idő előtt nyugdíjaztatni magát anélkül, hogy komoly sérülést szenvedve nyomorékká válna? Sajnos a birodalom éles eszű hivatalnokai már jóval Kátó születése előtt végig gondolták a kérdést, és eltorlaszoltak minden kiskaput. De valahogy biztosan ki lehet játszani a rendszert. Makró hirtelen felmordult.
Jönnek! A fickó bizonyára megelégedett egy gyors menettel.
Tessék?
Semmi, fiam. Ott vannak a kapu előtti ösvényen.
Kátó a falu túloldala felé nézve két apró lóháton ülő szürke alakot látott előbukkanni az erdőből. Ahogy merészen a falu felé ügettek, a kapu fölötti őrszem megfordult és lekiáltott az egyik parázsló tábortűz körül kuporgó harcosok csapatának. A harcosok azonnal talpra ugrottak és felrohantak a földsánc belső oldalának durván összeácsolt falépcsőjén. Rasszutagus és Budika a kapuhoz lovagoltak, majd eltűntek a két római szem elől. A cölöp falnál sorakozó fegyveresek láttán Kátóba hirtelen belehasított az aggodalom. Ám a kapu egy pillanattal később kitárult, és a két icenus belépett a faluba. Azonnal körülvették őket, és megragadták a lovaik kantárát. Makró és Kátó még a folyón túl is hallotta Prasutagus felháborodott üvöltését, aztán a kihívást, ahogy a vándorló birkózó szerepéhez híven, ellenfelek után kiált. Az egyik falusi egy iramodással eltűnt az épületek között, majd kirohant a legnagyobb kunyó körüli térre. Besietett a kunyhóba, aztán hamarosan ismét előbukkant egy magas férfi társaságában, akinek fekete köpenyét jókora aranymeltű fogta össze. A fekete köpenyes alak nyugodt léptekkel követte az őrt a kapuhoz. Eközben Prasutagus mennydörgő hangon tovább kiáltozott kihívást intézve a falusiakhoz, ezért mire a falu főnöke odaért, a föld sánc lábánál már hatalmas tömeg gyűlt össze. A főnök utat tört magának, és a lóháton ülő jövevényekhez lépett. Prasutagus döjfösen összefonta a karjait, és egy pillanatig meg sem moccant. Aztán átlendítette a lábát a lova háta fölött, és lecsusszant a földre. Valósággal a főnök fölé tornyosult és felszegett álla csak még jobban kihangsúlyozta megvető tekintetét. Prasutagus ismét kihívást kiáltott. Ezúttal kikapcsolta a köpenye csatját, odadobva a ruhadarabot Budikának, aki szintén leszállt a nyerekből és a lovak mellett állt, visszavéve a kantárszárakat a falusiaktól. Az icenus harcos levette a tunikáját, majd félmeztelenül állva, ökölbe szorított kézzel felemelte a karjait, megmutatva izmait a tömegnek.
Micsoda felvágás, mormogta Makró. Úgy páváskodik, mint valami gazdag vén ribanc, gladiátor játszótársa. Még egy póz és elhányom magam.
Nyugalom, uram, ez is része a tervnek. Nézd csak a teret. Az oszlopok körül gyakorlatozók eltették a kardjaikat, és sietve felvették fekete köpenyeiket. Amint elhagyták a teret, a bódé ajtaja előtt ácsorgó őr kiabálva feléjük lépett. Válaszul harsány parancsot kapott, mire mogorva arccal visszatért a bódé elé.
Itt az alkalom!
Makró visszamászott a dombocska széléről, és elkezdte levenni a ruháit.
Gyerünk, fiam!
Pillantott Kátóra.
Láss hozzá!
Kátó beletörődő sóhajjal letelepedett a sásra, és vetkőzni kezdett. Levette a köpenyét, a kardövét, a páncélingét és legvégül a tunikáját. Ahogy levette magáról az utolsó réteg vizes ruhát is, a hideg levegőtől azonnal liba bőrös lett és reszketni kezdett. Makró rosszallóan nézte végig a fiatalember vékony alkatát.
Miután visszatértünk a légióhoz, jobb lesz, ha rendesen eszel és gyakorlatozol egy kicsit. Pocsékul nézel ki.
Köszönöm, uram.
Gyerünk, vedd le a lábbelidet is. Csak a kardodra és az úszó hólyagra lesz szükséged.
Kátó úszó tudása a kevés gyakorlás miatt nem volt éppen a legkiemelkedőbb. Ráadásul mélyen gyökerező félelem és gyűlölet élt benne a víz iránt. Makró odadobta neki az egyik felfújt borostömlőt.
Ez az utolsó csepp jóféle italomba került.
Nem akartad kiönteni?
Persze, hogy nem. Moéziai volt. Azt nem szabad eldobni, ezért megittam. Segít felmelegedni. Akárhogy legyen is, fogd ezt, kapaszkodj bele, és nehogy megfulladj.
Igenis, uram.
Kátó szorosra húzta a fegyverövét a dereka körül, és követte Makrót lefelé a domb túloldalán. Óvatosan lopakodtak, nehogy felzavarják a nádast. Még egy utolsó pillantást vetett a kapu felé, ahol Prasutagus és az egyik falusi már szemben álltak. Aztán egymásnak rontottak, mire a tömeg izgatottan felmorajlott.
Mozogj már, sziszegett oda Makró az optiónak.
A nádas nyugodt álló vize olyan metszően hideg volt, hogy Kátónak elakadt a lélegzete, amikor lekuporodott Makró mellé. A fagyos víz szinte égette a bőrét. A két római keresztül tört az izegő nádason a folyó széléig. Amint a túlsó part feltűnt előttük, lassan beleereszkedtek a vízbe, még végül csak a fejük látszott ki. Kátó karjai a felszín alatt szorosan a felfújt borostömlő köré fonottak.
Rendben, induljunk, suttogta Makró. Olyan csendesen úsz, ahogy csak tudsz. Egyetlen csobbanás és végünk.
A centúrió elnyújtózott a víz felszínén, belevetve magát a lassú sodrásba, és halkan úszni kezdett. Kátó mély levegőt vett, majd ellökte magát a parttól, majd a lábával tempózva követte Makrót. Habár a folyó itt csupán alig 15 lépésnyi széles lehetett, Kátó számára leküzdhetetlennek tűnt a távolság. Biztosra vette, hogy meg fog halni, vagy halálra fagy a rettenetes hideg miatt, vagy vízbe fullad, mert leereszt a bortömlő. A legkevésbé amiatt aggódott, hogy az ellenség észreveszi őket. Egy lándzsa döfés legalább véget vetne a szenvedéseinek, amit a folyó jeges vize okozott. A nagy kunyhó hátsó része felé úsztak, őrjítő lassúsággal haladva, ám el kellett viselniük a gyötrelmeket, ha nem akarták, hogy észrevegyék őket. Mire előmásztak a folyóból, Kátó ujjai teljesen érzéketlenné váltak. Makró is szenvedett a hidegtől, és reszketve segítette ki optióját a partra. Aztán erőteljesen megdörzsölte Kátó végtagjait, hogy visszatérjen beléjük az élet. Végül elindultak felfelé a kunyhó melletti parton. Makró biccentett Kátónak, hogy készüljön, ám az optió nem tudott úrrá lenni a reszketésen, és épp csak annyira érezte az ujjait, hogy keményen megmarkolja és előhúzza a kardját.
Készen állsz? Kátó bolintott. Menjünk!
A birkózást nézők ujjongása hirtelen az egekbe csapott, aztán mindenki egyszerre sóhajtott fel. Prasutagus két várra fektette első ellenfelét. A hirtelen beállt csendben Makró felemelte a kezét, hogy megállítsa Kátót. Az icenus harcos újabb ellenfélért kiáltott. Valaki elfogadta a kihívást, és a kiabálás ismét felerősödött.
Gyerünk!
Makró összegörnyedve tovább lopakodott, szabad kezével tartva meg az egyensúlyát. Átmásztak a partoldal tetején húzódó alacsony földsáncon, és a nagy kunyó hátsó falához lapultak. Makró a hidegtől reszketve és az úszás okozta erőfeszítéstől sajgó tüdővel lopakodni kezdett a fal mentén. A nyomában osonó Kátó a füleit hegyezve hallgatózott, hogy közeledik-e valaki. Makró megpillantotta a bódé sarkát, és a falhoz lapulva megállt, látta az őr láncsájának hegyét és bronz sisakjának tetejét a fakéregből készült alacsony tető alatt. A centúrió lekuporodott, és a lélegzetét szinte teljesen visszafojtva a sarokhoz lopódzott, ahol a bódé a kunyhó falához támaszkodott. A hátát a bódénak vetette, és odaintette Kátót. Egy pillanatig hallgatóztak, ám oda bentről semmiféle hang nem hallatszott. Makró jelezte az optiónak, hogy maradjon ott, majd a nyersen faragott rönkök mentén a sarok felé araszolt. Kardját döfésre készen tartva, óvatosan kinézett a sarok mögül. Az alacsony bejárat előtt strázsáló őr 6 lábnyira állt tőle. Lándzsája, sisakja és fekete köpenye ellenére alig volt több fiatal fiúnál. Makró visszahúzódott a sarok mögé, és körülnézett a földön. Felvett egy keményre fagyott, földes kő darabot, és felkészült, hogy elhajítsa. Az őr ekkor hirtelen beszélni kezdett. Makró mozdulatlanná dermedt. Valaki válaszolt az őrnek. A halk hang nagyon közelről hallatszott, és Kátó összerezzent, amikor rájött, hogy az illető a bódéban van. Ujjával a fából ácsolt falra mutatott, mire Kátó bólintott. A tábornok családján kívül valaki mást is fogva tartanak. Mielőtt az őr válaszolhatott volna, a centúrió elhajította a követ, ami átívelt a bódé fölött. Abban a pillanatban, amikor a kő földet ért, Makró felpattant és előrontott a sarok mögül. Ahogy azt remélte, az őr megfordult, hogy kiderítse, Honnan jött a hang, és mielőtt a halk lábdobogás hallatán bármit is tehetett volna, a centurió félkézzel befogta a száját, aztán hátrafeszítette az őr fejét, és kardját a fekete köpenybe mélyeztette. A penge felfelé döfött a bordák alatt, egyenesen a briton szívébe. Az őr összerezzent, egy pillanatra megvonaglott, majd tehetetlenül vergődött a centurió szorításában. A rángatózás azonban gyorsan alább hagyott, aztán végül abba maradt. Macro még egy pillanatig tartotta az őrt, megbizonyosodva arról, hogy meghalt, utána halkan a sarok mögé vonszolta, és a kunyhó fala mellé fektette a holttestet. A bódéból kiáltás hallatszott.
Jobb lesz, ha véget vetünk ennek, suttogta Macro, mielőtt még valaki meghallja.
A centurió az élen haladva oda sietett a bódé ajtajához, majd elhúzta, és a földre dobta a zárórudat. Aztán egy erőteljes lökéssel betaszította a robusztus fajtót. A kintről beszivárgó fény egy hunyorgó, fekete köpenyes férfi arcára vetült. A briton félkézzel feltámasztotta magát, és a mellette heverő kard felé nyúlt. Macro rávetette magát ellenfelére, és kardja markolat gombjával halántékon ütötte. A briton egy mordulással elernyett, és elveszítette az eszméletét. – Uram! – kiáltott Kátó, de mielőtt a centurió bármit is tehetett volna a figyelmeztetés hallatán, a bódé mélyének homályából egy ember rontott elő, és a kezében tartott lándzsával Macro védtelen oldala felé döfött. Éles csattanás hallatszotta, hogy Kátó kardja lecsapott a lándzsanyérre. A levél alakú hegy a keményre döngölt földbe fúrodott, alig néhány hüvelyknyire Macro mellkasától. Kátó megfordította a pengét, és mivel a britont előre vitte a lendület, a karthegy a torkába fúrodott, egészen az agyáig hatolva. Azonnal meghalt.
A fenébe! Ez közel volt!
Nézte Macro a mellkasa mellett földbe fúrodott lándzsát.
Köszönöm, fiam!
Kátó biccentett, miközben kiszabadította a kardját a holttest koponyájából. A penge vértől mocskosan, halk recsenéssel szakadt ki a sebből. A rengeteg halott dacára, amit a sasok szolgálatában töltött rövid idő alatt látott, Kátó megborzongott. Ölt már korábban, de az ösztönösen történt a csatákban, és nem volt ideje elgondolkodni rajta. Nem úgy, mint most.
Van itt valaki?
Kiáltotta Macro a sötétséget fürkészve, nem kapott választ. A bódé túlsó végében fahasább volt felhalmozva. A padlón néhány alig kivehető árnyalak, és a kenyér maradványai hevertek szerte szét a korsó körül, amit Macro korábban látott, hogy bevisznek a bódéba. Úrnőm! Kiáltotta Kátó. Pomponia úrnő! Nem láttak semmi mozgást, és egyetlen hangot sem hallottak. A bódéban semmi jele sem látszott életnek. Kátó felemelte a kardját, és lassan előrelépett. A gyomrát kétségbeesés szorította össze. Elkéstek. A kardja hegyével félre söpört egy kupac rongyot, ami alatt gyapjú köpenyek és prémek hevertek. Ágynemű, nem holttestek. Kátó egy pillanatig a homlokát ráncolta, aztán bólintott. Csapda, jelentette ki.
Há?
A tábornok családját sosem tartották itt fogva, uram. A druidák számítottak arra, hogy megpróbáljuk kiszabadítani a foglyokat, és el akartak terelni minket onnan, ahol valóban fogva tartják őket. Elterjesztették a szóbeszédet, hogy a túszok ebben a faluban vannak. Rasutagus meghallotta a híresztelést, és tessék, most itt vagyunk. Csapdát állítottak nekünk.
Mi pedig belesétáltunk,
felelte Macro, és a pillanatnyi megkönnyebbülés, amit azért érzett, mert nem találtak holttesteket, most hirtelen jéghideg rettegéssé változott.
El kell tűnnünk innen.
Mi lesz a többiekkel?
Majd jelzünk nekik, miután visszatértünk a dombra.
Mi lesz, ha még azelőtt felfedezik a holttesteket, mielőtt jelezni tudnánk?
Az bizony nagyon sajnálatos lesz.
Macro kitaszigálta Kátót a bódéból, majd becsukta az ajtót és gyorsan visszatette a zárórudat. Lekuporodva rohantak vissza a kunyhó hátuljához és lecsúsztak a partoldalon a folyóhoz. Kátó felkapta a nádas szélén lebegő boros tömlőt és belegázolt a vízbe. A fogai vacogni kezdtek, ahogy a fagyos víz hozzáért csupasz mellkasához, aztán elrúgta magát a parttól, próbálva utolérni centúrióját. A visszaút sokkal hosszabbnak tűnt. Kátó várta, hogy felharsanjanak az első kiáltások azt jelezve, hogy az ellenség felfedezte a holttesteket. de szerencsére a falu kapujánál tovább folytatódott az újongás. Kátó végül a hidegtől elgémberedett tagokkal kigázolt Makro után a nádasba. Néhány pillanattal később már a felszerelésük és a ruháik mellett kuporogtak, reszketve burkolózva be nehéz gyapjú köpenyeikbe. Makro a falu felé fordult, ahol Prasutagus és utolsó kihívója éppen esetlenül küzdöttek egymással. Budika a földsánc part oldalának közepén ácsorgott.
Ott van, jelez neki, parancsolta Makro. Olyan gyorsan, ahogy csak tudod.
Kátó megragadta és felemelte a magyalágat, éppen csak a dombocskát borító nádas fölé tartva. Észrevette, uram?
Nem tudom. Ó, ne! A fenébe is!
Mi történt, uram?
Valaki! Visszajön a térre!
Makro figyelte, hogy a fekete köpenyes alak elmegy a bódé mellett. Rá sem pillantott a viskóra, csak nagy léptekkel végig sétált a kard gyakorlatra használt oszlopok sorain, majd az egyik kisebb kunyhó felé fordulva eltűnt szem elől. A centúrió megkönnyebbülten felsóhajtott, és ismét a falu kapuja felé fordult. Budika meg sem moccant, úgy tűnt, mintha továbbra is a küzdelmet nézné. A nő még akkor sem mozdult meg, amikor Prasutagus a földhöz vágta ellenfelét. Aztán egyszer csak hátra nyúlt és felemelte a csukjáját.
Észrevette! Tedd le azt a vacakot!
Kátó gyorsan leengedte az ágat és odakúszott a centúriójához. Ahogy Prasutagus kihúzta magát, arroganciája még ebből a távolságból is jól látszott. A falusiak újabb kihívót keresve lármáztak, azonban amikor Budika odalépett Prasutagus mellé, oda nyújtva a férfinak a tunikáját és a köpenyét, a tömeg dühösen felmorajlott. A fekete tollakkal díszített sisakot viselő hadifőnök odalépett Prasutagus elé. Az icenus megrázta a fejét, és a legyőzött ellenfelek után járó díjat követelve kinyújtotta a kezét. A főnök dühösen kiabálni kezdett, és levette a köpenyét, személyesen hívta ki Prasutagust.
Ne merészeld, sziszegte Makro.
Uram, mutatott Kátó a tér felé. A korábban látott férfi előbukkant a kunyhóból, és egy erszényt lóbálva a kapu felé indult. Mielőtt azonban a tér keskeny kapu bejárójához ért volna, megállt és a bódé felé fordulva kiáltott valamit. Várt egy kicsit, majd ismét kiáltott. Mivel továbbra sem kapott választ, a derék szíjához kötve az erszényt, elindult a bódé felé. Makro a falu kapuja felé pillantott, ahol Prasutagus felszegett fővel ácsorgott, és láthatóan azt fontolgatta, elfogadja a főnök kihívását. A centúrió ököllel a földre csapott.
Mozogj már, te ostoba!
A duratriges harcos ekközben odaért a bódéhoz. Ismét kiáltott, ezúttal dühös hangon, és csípőre tette a kezét, könyökével hátra söpörve a köpenyét. Aztán lenézett, és egy pillanattal később már a földön gugolt, ujjaival a lábai körül kutakodva. Végül felpillantott, majd a kardja után nyúlva talpra állt, és óvatosan megkerült a bódét. A két épület sarkánál heverő holttest láttán megtorpant.
Háj, már csak ez hiányzott, mormogta Kátó.
A falu kapujánál Prasutagus felvette a tunikáját és a köpenyét. A tömeg megvetően kiáltozott, amiért nem fogadta el a kihívást. Mivel ellenfele meghátrált, a főnök az emberei felé fordult és diadalmasan felemelte a kezeit. A duratriges harcos kinyitotta a bódé ajtaját és belépett. Egy pillanattal később előrohant, és teli torokból kiabálva a kapu felé futott.
Prasutagus, te kurafi, mozog már!
Az icenus felpattant a lovára, amit Budika oda vezetett hozzá, majd a falusiak gúnyolódása közepette mindketten kilovagoltak a kapun, próbálva úgy tenni, mintha nem sietnének. Már 50 lépésnyire jártak az erdő felé vezető ösvényen, amikor a duratriges harcos a tömegen át utat törve odarohant a főnököz, aki aztán néhány pillanattal később parancsokat kezdett üvölteni. A tömeg elnémult, és néhányan sietve a tér felé indultak. A főnök is utánuk lépett, ám hirtelen megtorpant, majd megfordulva Prasutagus és Budika felé mutatott. Bármit is kiáltott, a két icenus meghallotta. Azonnal hátrarúgtak a sarkukkal, és az életükért menekülve az erdő felé vágtattak.